jövő hangjai. Generációk találkozása. Penke Bence műsora.
Köszöntöm a hallgatókat! Még élénken él bennem a kép 10 pár évvel ezelőttről, amikor ha bármi olyat csináltam, ami egy kicsit is, fogalmazzunk így, meglepte a szüleimet a viselkedésemmel kapcsolatban, néha szemforgatva, néha legyintve csak annyit mondtak, hogy kamaszodik. A tinédzserkor az egyik legszebb és talán legnehezebb időszak az ember életében, az egyén és a környezete számára is. Egy folyamatos útkeresés, a személyes identitás kialakulása, vagy éppen kialakítása, állandó kételj, a dolgok megkérdőjelezése, és rengeteg első élmény, tapasztalat. Ez az a pont, amikor már érezzük, hogy nem vagyunk gyerekek. Viszont abban is biztosak vagyunk, hogy még nem vagyunk felnőttek. De akkor mi van a kettő között, és mi pontosan az én dolgom? A 8K alapítvány 2021-ben indította újra a Kamasz Fesztivál nevű projektjét. A programok célja, hogy a felső tagozatos és középiskolás diákokat, szülők és pedagógusok bevonásával segítse a felnövésben, közösséget építsen, szeretetet, figyelmet, tudást és önmegvalósítási lehetőséget biztosítson számukra. Országos találkozók mellett pályázatokat, kihívásokat és flashmobokat is szerveznek, és hogy stílszerűek legyenek, a munkatársaik között szép számmal találhatóak középiskolások is. Jövő hangjai mai vendége Benkov Ádám, médiaszakos gimnazista, aki fotós-videósként állandó munkatársa a csapatnak, illetve itt van még velünk Pap Maja Tamara és Szabó Sára is, akik a Kamasz Fesztivál legutóbbi díjátadó gáláján átvehették osztályokkal együtt a legszuperebb osztályközösségnek járó díjat. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
Szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Sziasztok, üdvözöljük a kedves hallgatókat.
Sziasztok!
Nagyon szépen köszi még egyszer, hogy itt vagytok. Egyébként extra info, hogy Sára, te az utolsó pillanatban tudtad meg, hogy te is beülsz, mert elkísérted Maját, mert hogy ti ráadásul kisújszállásról jöttetek Budapestre, ide a stúdióba, a kisújszállási Móricz Zsigmond református kollégium számára vittétek haza ezt a díjat. Azon a díjátadón, ami márciusban volt, és Ádám, először hozzád fordulok, mert gondolom, hogy te már több ilyen kamaszfesztiválos rendezvényen is részt vettél, ott voltál a kamerának a másik végén.
Igen, ez így van, viszont díjátadón csak most először fotóztunk, nagyjából igazából a kitüntetett, vagy hát a díjat szerzett osztályokat fotóztuk csoportosan több osztálytársammal együtt.
És lányok, ti pedig most először vettetek részt bármilyen programon, ami a Kamasz Fesztiválhoz kötődik?
Igen, most hallottunk róla először, és akkor így, ahogy hallottunk róla, így meg is támadt a kedvünk rögtön hozzá, úgyhogy igen.
Na, és milyen volt a hangulat? Akkor kezdjük innen, menjünk egy picit vissza az időben. Hogy éreztétek magatokat ezen az eseményen, ezen a rendezvényen? Milyen volt mondjuk a kamera mögött állni végig?
Hát ezen a díjátadón speciál nem volt olyan nagyon bonyolult, az egész nekem úgy roppant vidám hangulata volt, és nagyon-nagyon ilyen energikus volt az egész.
Sokan voltak? Bocsánat, hogy félbeszakítanak.
Igen, kifejezetten sokan voltak ott. Ahogy láttam, a kedves ott jelenlevők is jól érezték magukat, nem csak mi az osztályommal. Igazából itt nem voltak nehézségek a fotózással, más esetekkel ellentétben.
Na jó, tök jó, hogy ezt mondod, erre majd azért el fogok kérdezni, de még Maja, Sára, hozzátok is fordulok, hogy éreztétek magatokat, belecsöppentetek egy programsorozatnak az egyik gálájába.
Hát igen, az egész tevékenységünknek szerintem mondhatom, hogy a legnagyobb része pozitív volt, viszont voltak surlódások is az osztálytársak között, viszont egész jól kijöttünk szerintem belőle, és most már ott tartunk, hogy az iskola hát többi osztálya is felkértek minket, hogy hozzájuk is menjünk be, és tartsunk ilyen előadásokat, úgyhogy szerintem ez jól sikerült.
A kollégium celebei lettetek akkor kis túlzással. Gratulálok, le a kalapa. Lehet, hogy ezt még nem mondtam itt az adásban, csak az adás előtt, de akkor itt ezúton is a hallgatók füle hallatára is gratulálni szeretnék nektek a díjakhoz. Ádám, hogy kapcsolódtál be te a Kamasz Fesztivál munkájába? Mióta dolgozol velük, és pontosan hogy néz ki ez a munkafolyamat?
Hát, én igaziból tavaly május óta, azt hiszem, ha jól tudom, akkor volt ez a első, vagy hát nem az első, de akkor volt legutóbb Kamasz Fesztivál. Én 2 éve kerültem abba az osztályba, amiben most tanulok. Ez ugye a Zöldkakas Liceumnak a média tagozata, és igaziból Anita megkereste az osztályfőnökünket, vagy hát valahogy így egymásra találtak.
Anita, bocsánat, ő a 8K alapítvány ügyvezetője, vagy legalábbis a Kamasz Fesztiválért felelős
személye. Igen, igen. És hát az osztályfőnökünk beleegyezett, és így minket, vagy hát nekünk volt ez ilyen szakmai gyakorlat, és aha, utána ez így megragadt, és utána rendszeres feladattá vált, és rendszeres ilyen programmá.
Miket csináltok? Mettől meddig terjed az a munkaspektrum, amit ilyenkor a rendezvény sorozatnak elvégeztek, segítettek a munkáját?
Rendezvényeken, ugye most az előző díjátadón azon csak fotóztunk, viszont például az előző Kamasz Fesztiválon ott videóztunk is az előadókat, aha, akik felmentek a színpadra. Többek közt amúgy drága osztályfőnökömet, Dávidot is felhívták, szegény nem volt rá felkészülve. Igen. És ott standot fotóztunk, pillanatokat kaptunk el, ebből állt az akkori munkásságunk, itt pedig, mint említettem, a színpadon lévő díjazott osztályokat fotóztuk.
Na és figyelj csak, itt ez azt jelenti, hogy akkor, nem tudom, kollégáid között rendes felnőtt emberek vannak, és ti pedig középiskolások vagytok, végzős osztályba jársz. Ez nem okozott néha, nem tudom, ilyen furcsa pillanatot, akár kimondva, akár csak kimondatlanul, hogy olyan ember, tehát most gyakorlatilag kollégák vagytok nálad sokkal idősebb emberekkel.
Igazából szerintem nem volt semmi probléma ebből. Vannak nálam jóval fiatalabb osztálytársaim is, akikkel együtt dolgozunk. Ott azért időnként előfordulnak ilyen kommunikációs nehézségek, de mindent meg tudunk oldani.
Ja, hogy ráadásul a kortársaitokkal nagyobb a feszkó, mint a... Jó, nem az, hogy nagyobb a feszkó, de hogy ezek szerint a szervező csapattal nincsenek. És itt tudtok egyébként ténylegesen kollégákként együttműködni a korkülönbség ellenére is, most megint az alapítvány munkatársaival kapcsolatban kérdezem, vagy érezhető egy, nem tudom, aláfölé rendelt viszony? Nincsen rossz válasz vagy jó válasz, hanem tényleg erre vagyok kíváncsi, hogy...
Igazából én nem éreztem ilyen aláfölé rendelt, aha, viszont most múltkor volt egy ilyen megbeszélésünk Anitával, Zoomon, és teljesen partnerként voltunk kezelve, pedig hát 15-től 20-ig voltak ott minden uh-huh korban diákok, úgyhogy ezt én nagyon-nagyon szeretem, és amúgy a Zöld Kakasban is ez a mentalitás van, és ezért is nagyon szeretem azt az iskolát is.
Aha, hogy tényleg kollegialitás uh-huh van, és akár még a kisebb-nagyobb korkülönbségeket is át lehet hidalni a közös munkával. Most hozzád fordulok, Maja, mert hogyha jól tudom, jól értesültem, akkor te voltál az osztályodon belül a kezdeményezője annak, hogy ezen a legszuperebb osztályközösség pályázaton, kihívássorozaton elinduljatok. Jók az infóim?
Igen, jók az infóid. Ugye a szomszédtelepülés indult ezen, és ezt hallottam én is, aha, illetve a osztályfőnök is ismerte az ott az osztály induló, tehát az induló osztálynak az osztályfőnökét.
És akkor jött, hogy nehogy már ők vigyék el a pálmát?
Hát valami hasonló, de nem feltétlenül verseny miatt, csak hogy egy jó ötletnek találtuk.
Aha.
És akkor így.
És hogy nézett ki pontosan ez a folyamat, ez a kihívás sorozat? Miket kellett csinálni? Ez most nagyon rosszul hangzik, hogy miket kellett csinálnatok. Inkább átfogalmazom. Mikben vettetek részt, vagy mi minden történt azon az úton, amíg elnyertétek a legszuperebb osztályközösség díját? Illetve Sára, te is ebben az osztályközösségben jársz, úgyhogy nyugodtan egészítsétek ki egymást, hogyha úgy érzitek, hogy eszetekbe jut valami még ezzel kapcsolatban.
Hát azt gondolom, hogy egyébként nagyon jó volt az, hogy nem volt kötött, hogy mit kell csinálnunk. Tehát háromszor volt 30 nap a kihívás, és ezt mi döntöttük el. Szerintem csapatépítés szempontjából uh-huh egyébként ez egy nagyon jó dolog volt, és ezt tudnám egyébként ajánlani más osztályoknak is, mert dolgokat tudtunk meg egymásra, amiket nem is tudtuk, pedig tehát már együtt járunk egy uh-huh éve, tehát egy osztályban vagyunk, de megismertük egymás erősségeit, és ezeket olyan jól tudtuk hasznosítani, hogy ez annyira pozitív lett, hogy tényleg érdemesebben indulni.
Háromszor 30-at mondtál, ugye?
Igen.
Háromszor 30 napotok volt arra, hogy részt vegyetek bármilyen csapatépítő jellegű dologban?
Hát nem volt ez megszabva, hogy csapatépítő legyen, uh-huh, csak
valahol, valamit.
Igen, valamit kellett, valami olyan dolgot, amit, amit úgy tudtunk hasznosítani, hogy más embereket is bele tudtunk ebbe vonni. Tehát mi voltunk úgymond a fő szervezői annak, ilyen kicsiben, és akkor például az iskolára kiterjedően tudtuk ezt szervezni, és ezzel bevontunk magunk mellé, magunk 20 fője mellé, még bevonhattunk akár 100-150 diákot, tehát az osztály, vagy az iskolán belül.
Na, és miket csináltatok? Ezt a kizgi.
Hú, hát az első kihívásban ott a menhelynek, a helyi menhelynek, kutyamenhelynek gyűjtöttünk, főként ugye hát kutyaeledet, de bármit, tehát bármit, amit hozzájuk kapcsolódóan tudtunk gyűjteni, és egy olyan időszakot kaptunk el, ami nekünk nagyon kedvező volt, mert gólyahetünk volt. Így aztán mi fel tudtuk ajánlani, hogy a gólya osztályok gyűjthetnek pontokat ezért, ami ugye hát nagyon fontos volt nekik a verseny szempontjából. És ez nekünk olyan pozitívan jött le, hogy még nagyobb mennyiségbe tudtunk gyűjteni, mint szerintem egyébként, ha egy másik héten kapjuk el ezt a projektet, úgyhogy...
Ti voltatok, ti tizedikesek vagytok, ez ebben a tanévben történt, igen. És akkor ezzel tudtátok bevonni a kilencedikes évfolyam tanulóit. Aha. Oké, menhelygyűjtés, vagy menhelynek való gyűjtés után mi volt a második kihívás?
Utána volt az, hogy ilyen káros dolgokról beszéltünk, viszont nem azt vittük be osztályokhoz, hogy ne dohányozz, ne igyál alkoholt, meg ilyenek.
Pedig ez akkor... mindig nagyon hasznos szokott lenni, amikor igen, kiállnak öregen, idősebb emberek, és azt mondják, hogy ez neked rossz. Bocsánat.
Igen, tehát nem ilyen stílusban hoztuk fel ezt nekik, hanem például a dohány vagy az alkohol részeit és úgymond a betegségeket mutattuk meg nekik, hogy ebből mi is lehet. És így egyébként azt vettük észre, hogy az osztályban is egyre több az, aki megpróbál ezekről leszakadni. Szerencsére nem sokan vannak, akik dohányoznak, vagy alkoholt fogyasztanak, viszont már ők is kezdenek így lejönni erről.
És akkor ilyen félig, meddig tudományos konferenciát szerveztetek az osztálytársaitoknak, meg évfolyamtársaitoknak?
Hát igen.
Szép van elbeszélgetés, nem semmi. És akkor ez volt a második etapja a kihívás sorozatnak, akkor most már csak a harmadikra vagyok nagyon kíváncsi.
A harmadikban az önismeret kérdésével foglalkoztunk, ami hát szerintem ebbe a korba azért elég idevágó dolog. Amit szerettünk volna úgy formálni, hogy ezt inkább magunknak. Tehát persze jó az, ha bevonunk másokat is, de ha az első két kihívásban azzal foglalkoztunk, hogy másokat is bevonjunk, úgy gondoltuk, hogy ezt inkább az osztályra szánnánk. Megismerni azt, hogy tehát magunkat, hogy egyáltalán tisztában vagyunk-e azokkal az értékeinkkel, amik vannak, de nem biztos, hogy mindenki így gondolja. És akkor készítettünk ugye felméréseket, amiből lejött az, hogy van, aki teljesen rendben van, de van, aki viszont teljesen más gondol magáról, mint amilyen akár alábecsüli magát. És akkor ebből azért sok dolog kiderülhetett. És ami az egészben az érdekes, hogy mi ezt tényleg csak magunknak szerettük volna, de mikor vége lett a kihívásnak, akkor megkerestek minket más osztályok, hogy ők szeretnék, ha mi mennénk hozzájuk.
Ez nagyon menő. És még egy picit visszautalok arra, mert azt mondtad, hogy ez alatt a 3x30 nap alatt ténylegesen sikerült jól összekovácsolódni, mint osztályközösség. Előtte... Tehát nagyon éles a kép, vagy éles a váltás ahhoz képest, hogy milyennek voltatok ezzel a, nem tudom, 90-100 nappal a kihívások elkezdése előtt és utána? Mennyire volt egyébként egy összetartó osztályközösségetek, és mennyire tudott erre még rátenni az, hogy így osztályként 90 napot folyamatosan együtt dolgoztatok egy szervezőcsapatban?
Hát azt gondolom, hogy előtte is jó volt ez a közösség, de nem gondoltuk azt, hogy talán ennyi változást hozhat. Jobban megismertük egymást, és hogyha esetleg ez a konfliktusoknál azért hamar kiderül, most már tudjuk jobban kezelni egymásnak bizonyos szituációit. Ha valakinek rossz napja van, akkor előfordulhat, hogy mondjuk a tavalyi évben, amikor ismertük egymást, és egyébként nem sok súrlódásunk volt, akkor máshogy reagáltuk le. Rögtön az jött le, hogy ő már megint ilyen. Most meg már tudjuk, hogy rossz napja van, ő ilyen, de holnap nem lesz ilyen. És most már olyan jól tudjuk egymást kezelni, hogy ez tök jó.
Nagyon érdekes, mert nagyon szép párhuzamot vélek felfedezni abban, amit most te mondtál, Maja, meg amit pár perccel ezelőtt Ádám mondott, ahol szintén projekt szinten ő együtt dolgozik az osztálytársaival, és hogy ott is így munka közben ismerszik meg jobban az ember. És egy picit már lehet, hogy lerágott csont, de azt hiszem talán pont beleestetek még ebbe a Covid okozta lezárások időszakába, és ha már a közösségről, meg osztályok együtt közös jól létéről van szó, ti volt nektek olyan érzésetek, hogy az, hogy hónapokon keresztül csak online tudjátok tartani a kapcsolatot, ez a, nem tudom, társas viszonyaitokra, az osztálytársaitokkal való kapcsolattartásra rányomja picit a bélyegét? Ádám, te, neked biztos, hogy már a gimnázium éved is beleesett, hogyha most gyors fejszámolást elvégzek.
Hát, én ebbe elég erőteljesen beleestem, ugye én amikor kezdődött ez az egész covidos időszak, akkor kerültem bele a gimnáziumba.
Aha, jó kezdet.
Nulladik nyelvi évesként amúgy, és amúgy utána gimnáziumot is kellett váltanom, mert nem volt meg az egész szituációval a kapcsolatom.
Aha.
Roppantul depresszív és magamba forduló lettem ez idő alatt, amíg igazából nem voltunk olyan nagyon sokat együtt az osztállyal, de nem volt egy rossz osztályközösség, amúgy még most is vannak olyan emberek, akikkel tartom onnan a kapcsolatot. De nagyon-nagyon rossz volt az, hogy szinte semmi szocializáció nem volt így a legelején, és ez utána elmondásaik alapján később is problémákat okozott nekik, mostanra sikerült szerencsére legyőzniük.
Igen, az azért az abban az időszakban megjelenő kutatások meg tanulmányok egyik sláger témája volt, hogy pont a ti korosztályotokban mennyire fontos az első félig felnőtt társas kapcsolatok kialakítása, amire nagyon rá tudja nyomni a bélyegét, hogyha nem lehet ezeket tényleg személyesen is kialakítani. És apropó, ha már félig felnőtt, mennyire értetek egyet azzal, amit én a bevezetőmben mondtam, hogy ez egy gyerekkor és egy felnőtt kor közötti állapot?
Azt gondolom, hogy ez teljesen így van. Amikor tehát egy szituációban olyan döntésképtelen az ember, hogy most felnőttesen is gondolkozhatnék, de nem vagyok felnőtt, mégiscsak gyerek vagyok, és bizonyos szituációkat nehéz kezelni egyébként, pontosan ezért.
Mit gondoltak egyébként, hogy mikortól számít felnőttnek valaki, vagy hogy most így elő belegondolva, hogy van tud lenni olyan pillanat, amikor azt mondjátok, hogy na, én akkor leszek felnőtt, amikor?
Hát Adam? Számomra ilyen igazából mindenkinél más, hogy mikor válik felnőtté, mert az igaz. Hát, szerintem ez inkább gondolkodás kérdése, vagy mentalitás, hozzáállás. Úgyhogy ez teljesen eltérő. Én még nem tartom magamat teljesen felnőttnek, de azért dolgozom rajta.
Aha. És tehát amikor azt veszed észre, vagy most egy picit még próbálom emészgetni azt, amit mondasz, hogy amikor megváltozik úgy a gondolkodásmódod, hogy azt veszed észre magadon, hogy hú, ez most már olyan felnőttes? Nem feltétlenül tőled kérdezem, egy nyitott gondolkodásra hívlak titeket, hogyha van bármi, vagy nyugodtan engem is evítsatok ki, és mondjátok, hogy tök hülyén beszélsz, Bence, és nem ezt mondta Ádám.
Igazából szerintem ezt nem feltétlen veszette észre magadon, igazából csak a környezetedben érzékelhetőbb inkább.
Igen, ezzel egyet tudok én is érteni, hogy észre se veszi magán szerintem az ember, hogy esetleg most felnőtt vagy nem felnőtt, de mégis egy pici gyerek, ugye én koromból adódóan még nem mondanám egyáltalán magamat felnőttnek, és én ezt nagyon messzire tenném még magamtól. Nem is a gondolkodásmódom miatt, hanem egyszerűen szerintem még nem is szeretnék felnőtt lenni, és valahol még mindig szeretnék így gyerek maradni. Ebben a korban olyan jó lenne megállni.
Nagyon érdekes, amit mondasz. Van nekem egy olyan képem, hogy az ember a saját korával mindig egy picit elégedetlen, nem? Vagy most, mint hogyha te is borítottál volna, Ádám, hogy én amikor, nem tudom, 16 voltam, akkor nagyon vártam már, hogy 19 vagy 18 legyek. Amikor 21 voltam, akkor meg vártam, hogy majd ha 27 leszek. Amikor elmúltam már 27 is, akkor meg megint 16 szerettem volna lenni. Tehát ti egyébként boldogok vagytok a életkorotokkal, meg azzal az életszakasszal, amiben vagytok, vagy van egy ilyen várakozás és vágyakozás?
Hát azzal, amit mondtál, irányít. Hogy az ember valahol mindig elégedetlen a saját életkorával, ezzel valahol egyet tudok érteni. Amikor én így nagyon örültem magamnak, és nagyon boldog voltam, hogy abban az életkorban vagyok, az a 17-18 éves korom volt. Igen, de alapvetően az igaz, amit mondtál, hogy hol idősebb szeretne lenni, hol inkább fiatalabb. Hát én most az inkább fiatalabb korcsoportban sem.
Minden életkornak és életszakasznak megvannak a saját szépségei és nehézségei. Ti most középiskolások vagytok, és biztos vagyok benne, hogy ez is egy olyan időszak, meg egy olyan, nem tudom, kötelező feladat, amire ez a nagyon divatos szó most, ez a work-life balance, a munka és a magánélet összeegyeztetése, amit egyébként szerintem szinte kizárólag már dolgozó felnőtt, megint visszautalva picit a beszélgetés előző részére, tehát már dolgozó felnőtt emberek szokták ezt mondani magukra, de azért úgy gondolom, hogy az iskolai tevékenységek is egészen meg tudják nehezíteni a munka és, vagy az iskola és magánélet megfelelő egyensúlyát. Mit gondoltak?
Hát én ezzel egyet tudok érteni egyébként abszolút, mert sokszor olyan jó lenne, hogyha nem kellene tanulni. Délután, tehát amikor letelik úgymond a munkaidő, ha vehetjük úgy, igen, akkor délután azt tudnám mondani, hogy jó, akkor most letelt, félreteszem, és akkor tudok foglalkozni esetleg sporttal, más foglalkozásommal, de valahol mindig ott van, hogy de nem tudok, mert mondjuk esetleg kell holnapra készülni. Tehát ez egy kisebb ilyen stresszfaktor, és azt gondolom, hogy itt van az, hogy nem nagyon lehet ezt összeegyeztetni, és előfordult, hogy a későbbiekben is a munka is ugyanígy lehet, hogy azt hiszem, hogy 4 órakor mondjuk letelt a munkaidő, de nem telt le, mert még úgy is van valami, amivel készülni kell majd a következő napra.
Látod, hát a iskola az életre nevel fel, vagy életre készít, ott is nevelik, hogy a véget ér a munkaidőd, utána még válaszolni kell az e-mailekre. Ádám, te ráadásul iskola mellett már, ha úgy vesszük, akkor bizonyos munkát végzel, mert gondolom ezek nem feltétlenül iskolai időben vannak.
Hát igazából többnyire azért iskolai időben vannak, van, amikor nem. És nem csak ezt dolgozom, amúgy én rendesen dolgozom is. Igazából ebből a szempontból egy kicsit nem tudok egyetérteni azzal, amit itt most Maja elmondott, mert én igazából általános iskoláskorom óta össze tudom egyeztetni az iskolát a versenysporttal.
Aha.
Úgyhogy időbeosztás kérdése inkább.
Mivel tudtak kikapcsolni például? Sára, te például mi az a
hát
idő?
Én...
Vagy igen, bocsánat, mondd.
Hát én így olvasni szeretek, vagy mostanában egyre többet szeretek kint lenni a szabadba.
Aha.
Viszont eddig nagyon nem szerettem valamiért, de ez most megváltozott, és így ez az, ami kikapcsol.
Aha. És van elég időd? Most így egy picit tégy rendet a vitában, ami óriási vitává duzzadt. Most nyilván eltúlzom. De hát hogy érzed?
Én is inkább Majával értenék egyet.
Aha.
Mivel ugye nekem is nagyon nehéz így beosztani az időmet, mivel én nehezebben is tanulok, és így több idő kell ahhoz, hogy én valamit így meg tudjak tanulni, vagy meg tudjak jegyezni egyáltalán.
Aha.
Szóval ez így néha nehézséget okoz, meg az is, hogy nem tudom megfelelően beosztani az időmet, akkor így kések az adott tananyagokkal, és így ez néha nehéz.
Ez most a kikapcsolódás, meg amit mondtatok, hogy így jövőtervezés, meg hasonló dolgok, tehát az mennyire terveztek ti előre? Mennyire láttok előre a saját életetekben? Van-e már valami konkrét tervetek azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnétek csinálni például a középiskolai tanulmányaitok után? Vagy ugye ez van, akinek már egészen közel van akinek még egészen távoli, ez egy valós jelenség, hogy erre ebben a pillanatban 19-16 évesen választ adjatok magatoknak?
Hát igazából az olyan dolgokat, hogy mikor csinálom meg a jogosítványt, vagy angol nyelvvizsgát, vagy ilyeneket, azokat így előre tervezem, és próbálom így időben megcsinálni őket, hogy ne majd akkor kelljen, amikor már mással kell foglalkoznom, de azt, hogy például holnap mit csinálok, azt sose tudom.
Maja?
Igen, ezzel én is egyet tudok érteni, de én nagyon szeretek megtervezni előre dolgokat, és nem olyan értelemben, hogy tényleg, hogy mit fogok mondjuk holnap csinálni, bár általában mindig beosztott az idő. Én nagyon szeretem azt, hogy mondjuk legyen egy fix elképzelésem, hogy én erre az egyetemre szeretnék menni, ezt szeretném csinálni, és ehhez mérten szeretnék tanulni. És akkor nekem ez egy ilyen biztonságérzést ad, hogy én tudom, hogy ezt azért csinálom, mert nekem ez a célom, és ehhez próbálom. Tehát én próbálok ilyen szervezetten. Néha nem sikerül persze, de próbálok mindig ehhez mérten akár tanulni, vagy készülni.
Ádám?
Hát én személy szerint
elég... Az ajtón kopogtat ez a kérdés, bocsánat.
Személy szerint elég sokáig keresgéltem azt, hogy én mivel szeretnék majd tovább tanulni. Több dolog is felmerült, viszont azzal egyetértek, hogy valami elképzelésnek kell lennie az ember fejében ahhoz, hogy egyszerűen tudjon haladni, és hogy abba az irányba tudjon haladni. Nekem ez most az, hogy a szakmai évem után operatőrnek tanuljak egyetemen.
Sára, te behoztad például tök jól a jogosítvány kérdését, mert ez is egy olyan dolog, ami hirtelen eszembe jutott, hogy nem tudom, felnőttként, vagy hogyha az ember már túl van a 10-es évein, akkor olyan természetesnek veszi, hogy ja, hát persze van jogosítvány. Most nyilván azokról beszélek, akiknek van. De hogy most emlékeztettél rá engem, Sára, hogy ez abban az időben, amikor én éppen a jogosítványomat szereztem meg, vagy azon voltam, hogy megszerezzem, hát akkor a világ egyik legnagyobb kihívása volt, és egészen meg tudta nehezíteni. Fel tudtok még sorolni olyan kihívásokat, nehézségeket, amik nem tudom, megnehezítik a ti 16, 7, 8, 9 éves hétköznapjaitokat, és nem is gondolná az ember, hogy ja, tényleg ez is fontos lehet, vagy ez is egy ilyen komolyabb kérdés, tényező?
Hát nem tudom, ez egyébként annyira nézőpont kérdése, meg, tehát hogyha van egy jobb napom, akkor azt mondom, hogy nincs kihívás, tehát nincs ezzel probléma, meg tudom csinálni, viszont hogyha egy picit olyan semmihez semmi kedvem, hát akkor minden kihívás, az utolsó utáni készülés, dolgozat, de egyébként szerintem nem elérhetetlen semmi.
Aha.
Úgyhogy csak tényleg attól függ, hogy az embernek milyen éppen hozzá a hangulata, magamból kiindulva persze.
Én ezzel egyetértek. A hangulat az nagyon nagyban meghatározza azt, hogy mennyire tudsz produktív lenni egy adott napon. Vannak olyan napok, amikor egyszerűen nem működnek nekem mondjuk a kreatív funkcióim, és akkor hiába van kiadva, hogy forgassak egy kis filmet, nem fogok tudni kis filmet forgatni, mert a forgatókönyv megírásáig nem fogok eljutni.
És akkor még ezek a szakmai feladatok, amik egészen, nem tudom, tudják tematizálni a hétköznapjaitokat, vagy egy holnapi, jövő heti témazáró dolgozat, vagy felelés, vagy éppen a jogosítvány megszerzése. Most már egy picit elkezdtünk beszélni a jövőtökről is. Van bennetek bármiféle aggodalom azzal kapcsolatban, hogy hol és hogyan látjátok magatokat 10 év múlva?
Már most nincs, de mondjuk ezt tavaly ilyenkor megkérdezed, amikor már ugyanúgy gondolkoztam azokon a dolgokon, amiket most is és szeretném elérni. Tavaly még azt mondtam volna, hogy van. Már most azt érzem,
mi
hogy
változott?
Nem. Hát szerintem befolyásol az, hogy eltelt egy év, és valahogy egy kicsit azt érzem, hogy ez alatt az egy év alatt olyan nézőpontom az nagyon megváltozott, hogy miért azt nem tudom, de most már elkezdtem fókuszálni magamra. Talán lehet, hogy ez esetleg ami változott, és arra, hogy én miket, hogy csináljak, milyen módon, és azt hiszem, hogy ez az, ami megváltoztatta azt, hogy most már biztos vagyok abban, amit szeretnék, és tavaly mondjuk még nem.
Na jó, és ne kötözködésnek vedd, kérlek szépen, csak úgy bővíteném ki a kérdést, hogy oké, mondjuk tényleg a következő 10 év alatt felvesznek téged arra az egyetemre, elvégzed azt a szakot vagy képzést, amivel te szeretnél foglalkozni felnőttként, de hogy utána mi jön, ez még egy olyan kérdés, ami még távolabb van, és ez nem foglalkoztat, vagy ezzel kapcsolatban is meg tudod nyugtatni magad, hogy úgyis minden rendben lesz.
Hát ezzel kapcsolatban még talán felmerülne kérdésem. Aha. Egyébként, ez annyira nem biztos. Sőt, inkább azt mondom, hogy egyáltalán nem biztos. Aggódni nem aggódok, mert még úgy érzem, hogy messze van. Aha. És ezért azt gondolom, hogy még nincs itt az ideje az aggódásnak, és remélem, hogy amikor azon kell gondolkoznom, akkor sem lesz ott az ideje, hogy aggódjak, de biztos, hogy lesz bennem egy kicsi ilyen, mert szerintem ez természetes, hogy van egy elképzelés, hogy biztos mindenbe fog úgy jönni, vagy úgy fog sikerülni, de még most nem. Még most nem ezen aggódok.
Ádám, bólogatsz, te is tudsz aggódni és kattogni a jövőn?
Igen, szerintem kétségek mindenkorban vannak az emberben a jövővel kapcsolatban. Ez egy természetes dolog. Kérdezted, hogy hol látjuk magunkat így 10 év múlva. 10 évet én jelenleg nem látok be, de...
De ez is tök jó, hogy mondod, mert simán látod, bocsánat, hogy félbeszakítalak, kérlek, ne feledd el a szavad, csak ez is nekem egy olyan dolog, ami lehet, hogy érted, a közöttünk lévő pár évből már jön, hogy én most már így a 30-hoz közel simán lehet, hogy 10 éves távlatokban gondolkodom, de most, hogy mondod, én is valószínűleg most már megpróbálok felidézni a középiskolás korszakomat, hogy ez még, tehát ez egy másik élet, következő 3-4 évet akarom látni. Bocsánat.
Szóval igen, valami ilyesmit akartam mondani. 10 évet nem látok be, viszont szerintem jelenleg nem is szükséges, mert most van itt előttem egy nagy ugrás és érettségi, és utána pedig egy szakmai év, ami még egy kis biztonságot ad az egésszel kapcsolatban, és egy kicsit arrébb tolja ezt az egész végleges pályaválasztás dolgot.
És hogyha kitágítjuk a kérdést, ez rátok igaz, vagy a teljes korosztályotokra? Máshogy feltéve a kérdés, bocsánat, ismertek olyat a korosztályotokból, aki tényleg 20 évre előre tervezi az életét?
Hát én személy szerint ismerek, de kevés ilyen ember van. Tehát szerintem az nagyon kevés, aki azt tudja mondani, hogy ő már azt is tudja, hogy 40 évesen mikor, hánykor fog felkelni, és mit fog csinálni, mert szerintem persze jó az is, hogyha valaki így gondolkozik, de azt gondolom, hogy ez még nem feltétlen szükséges. Tehát annyira messze van még, hogy azt még nem. De hát persze van ilyen ember, úgyhogy...
Ehhez hozzászólva, igen, van, aki 20 éve előre gondolkozik, viszont azzal szerintem van az a kisebb kockázat, hogyha valami nem úgy jön össze, vagy becsúszik valami, akkor borul az egész terv.
Aha.
Tehát, hogy mondjuk valószínűleg az ilyen embereknek többnyire azért van egy B-terve.
Aha.
Legalábbis személyes tapasztalataim szerint.
Sára, te is vetted a levegőt, hogyha jól értelmeztem.
Igen, nem tudom elképzelni, hogy én ilyen 10-20 évre előre gondolkozzak, ugyanis soha nem tudom, hogy mi jön közbe.
Aha.
És így elég kis időre szoktam így előre tervezni. Hát a nagyobb dolgokat, azokat nyilván így előre átgondolom, hogy mikor is szeretném, és hogy szeretném, és hol. Viszont az, hogy én 20 év múlva mit fogok csinálni, fogalmam sincs.
Ez, amit te mondasz, Sára, illetve felétek fordulva, amit Sára mond, ez lefordítható úgy, hogy van egy általános bizonytalanság is a jövőt illetően? A bizonytalan tényező?
Azt gondolom, hogy mindig uh-huh. van, mert nem mondhatjuk azt, hogy ez biztosan így fog történni, uh-huh. mert annyi minden közbe jöhet, annyi minden változhat, tehát akár csak hogyha belejön egy olyan, hogy elköltözik a család,
uh-huh.
akár már ezzel is annyi minden megváltozhat, vagy tönkre mennek barátságok, új barátságok, és bármi más egyéb, ami annyi mindent megváltoztat, hogy én azt gondolom, nem lehet tervezni mondjuk egy ilyen 20 évre előre.
Uh-huh.
Én ezzel egyetértek, a jövő kifürkészhetetlen, és nagyon sok változó van benne.
Ez is változott. Én ugye akkor még nem éltem, de a tanulmányaim során rámutattak, hogy a ti nagyszüleitek, meg az én nagyszüleim generációja is még igazából úgy nőtt fel, hogyha én kijövök az iskolából, biztos, hogy lesz munkám nekem abban a pozícióban, vagy azon a pályán, amit én elvégeztem az iskola során, és hogyha felvettek egy vállalathoz, egy céghez, akkor a következő 30-40-50 évet ezt le tudom ott élni, és bárcsak ne lenne semmilyen változás, ti pedig most már szépen úgy nőttök fel, hogy következő 2 évre látok előre, talán még annyira sem. Úgyhogy nagyon. Ez szerintetek így erősíti a ti személyiségeteket, vagy inkább a konfliktus kezelési vagy probléma megoldási készségeteket? Vagy teljesen irreleváns?
Hát ez inkább csak arra ösztönöz, hogy legyen mindig egy B-terv.
Aha.
Vagy akár egy C is. Mert nem mindig, vagy nem mindig teljesül be a B sem.
Szerintem, hogyha nem is erősíti, igazából nem is mondanám, hogy erősíti, csak teljesen más szemléletre formálja a probléma megoldást, és teljesen máshogy gondolkozik ez a generáció.
Ma a jövő hangjaiban Benkoff Ádámmal, Papp Maja Tamarával és Szabó Sárával beszélgetünk, akik, hát mondhatjuk gyakorlatilag, hogy a Kamasz Fesztivál hozta őket össze, hiszen Ádám évek óta, hónapok óta segíti a Kamasz Fesztivál szervezőinek és munkatársainak munkáját médiaszakos középiskolásként fotós és videós feladatokkal. Maja, illetve Sára pedig a legutóbbi díjátadó gálán, a rendezvénysorozat díjátadó gáláján átvehették osztályukkal együtt a legszuper osztályközösségnek járó díjat, és hazavitték ezt Kisújszállásra, a Móricz Zsigmond Református Kollégiumba. És az elmúlt fél órában nagyjából eljutottunk nagyjából addig, hogy most már ilyen generációs kérdéseket is felvetettem, és elkezdtünk gondolkodni azon, hogy mennyire változtathatta meg az a környezet, amiben ti felnőttetek a jövő tervezéssel, illetve a világhoz való hozzáállásokkal kapcsolatos véleményeteket. És ha már itt tartunk, van olyan... Oké, bocsánat, máshonnan indítom. Hogy mi most szerintetek egy olyan pont, ami... Na, Szépen belebonyolódtam, ne haragudjatok. Jövök, de most már tudom, hogy mit akarok feltenni, mert hogy minden generáció számára megvan az a technológiai újdonság, amibe még vagy bele kell nőnie, vagy már készen kapja. Most ez az én korosztályomnak, ez nem tudom, az internet és a okostelefonok volt például. Számotokra, hogyha jól tudom, akkor már gyakorlatilag az, hogy nyomógombos telefon, az már ilyen muzeológiai darab. Én most azt a kérdést teszem fel nektek, hogy a mesterséges intelligencia, chatbotok, ChatGPT, bármi. Én most ezzel kapcsolatban kezdtem el úgy gondolkodni, hogy ez lehet, hogy számotokra ez a pillanat, ami nektek lesz majd pár éven belül annyira természetes az alkalmazása. Így van? Hogy viszonyultok például ehhez?
Hát Adam? Én személy szerint például ChatGPT-t szoktam időnként használni, nem iskolában csalásra, csak úgy más információgyűjtésre, stb. Viszont mondjuk egy fotográfusnak a munkájára például veszélyt jelenthet a mesterséges intelligencia, mert hogy nagyon életű képeket tud már legenerálni. Aha. Mondjuk emberi anatómiából még van hova, de
most miért a hatújú és bár onnan kinövő készfejekkel látható emberek is szórakoztatóak lehetnek?
Szórakoztatóak lehetnek, viszont nem feltétlenül professzionálisak, viszont például képszerkesztés terén most már nagyon-nagyon-nagyon pontos és nagyon-nagyon előre haladott az AI technológia. Például mi Lightroom-ot használunk képszerkesztésre az iskolában. A Lightroom-nak a 2023-as verziójában már automatikus maszkot, azt AI végzi, és hihetetlenül pontosan maszkol, tehát hogy hajszál pontosan. Uh-huh. És ez valahol nagyon-nagyon hasznos, viszont valahol nagyon ijesztő, hogy ez hováig fog, meddig fog eljutni, és hogy milyen jövőt fest ez a fotográfusoknak.
De hát ez lesz a ti jelenetek egészen hamarosan, gondolom. Tehát ez gondolom a mesterséges intelligencia, ti lesztek az első generáció, ami már teljesen készen tudja ezt használni.
Szerintem igen, mi leszünk azok, akik ebbe így belenőnek, vagy hát akiknek az élet folyamán ez így kifejlesztésre kerül.
És mesterséges intelligencián túl egyébként mennyire követtek ilyen, nem tudom, közéleti, és tényleg semmi politika, nem arra kérlek titeket, hogy erről beszéljetek, de nem tudom, tényleg ChatGPT, környezetvédelem, mi az, ami így, ha egyáltalán követtek ilyen közéleti híreket, mi az, ami most éppen foglalkoztat titeket a világgal kapcsolatban, a jövővel kapcsolatban? Vannak-e olyan kérdések, amin elgondolkodtok, hogy majd egyszer csak nektek is meg kell küzdenetek ezzel a jelenséggel, így vagy úgy?
Hát én személy szerint annyira nem követem egyébként. Egyszerűen csak azért nem, mert úgy nem nagyon érdeklődöm ez iránt, viszont tehát szüleim, nagyszüleim, ők viszont erősen követik a híreket, és nem tudom még egyébként megfogalmazni, hogy mi lehet az, amivel így meg kellene küzdeni, mert nem látom át pontosan. Uh-huh. Pontosan emiatt, hogy ugye nem nagyon követem a híradót, vagy híreket, és így nem teljesen vagyok azzal tisztában, hogy mivel kell megküzdeni, viszont ez a mesterséges intelligencia dolog, ez egy érdekes kérdés szerintem, hogy tényleg az, amit Ádám is mondott, hogy hova fajulhat, akár úgy egyébként, tehát hogy nem csak úgy a szakmájához kapcsolódóan, hogy meddig mehet ez el, hogy esetleg mondjuk átvegye valamilyen szinten felettünk az irányítást, és mondjuk már sok legyen az, hogy ez az életünkbe került. Úgyhogy ez érdekes szerintem ez a kérdés.
Sára, igen?
Én így egyáltalán nem követem ezeket a híreket, és nálunk a szülők sem, szóval én így ehhez nem nagyon tudok.
És az osztálytársaitok, és Ádám, feléd is kinyitom a kérdést, értitek most, mire próbálok még így kicsit kinyitni, hogy ez nem tudom, korosztályos szinten általánosságnak érzitek, hogy annyira nem, tehát inkább a jelennel foglalkozunk az itt és mostban, ahol létezünk, és kevésbé az ilyen kis közéleti kérdésekkel?
Hát szerintem a mi korosztályunkban inkább van az, hogy most görgeti fél óráig a TikTokot, mint hogy megnézi a híreket. Szóval
TikTokon nem jönnek be hírek?
De csak sajnos ki kell szűrni, nagyon tudni kell kiszűrni, hogy mi az, ami valós, és mi az, ami nem, mert annyira sok az álhír, hogy hogyha valamire tényleg kíváncsi vagyok, hogy ez igaz, mert felkeltette az érdeklődésemet, akkor legalább egy 10 percet rá kell, hogy szánjak még, hogy de biztos, hogy így van, mert aha, hogy a TikTokon, ha csak a kommenteket nézem, minden második azt mondja, hogy nem, meg azt, hogy igen, és akkor most ebből döntsem el, hogy mi igaz, vagy mi nem, és akkor jobban utána kell járni. Tehát szerintem így a TikTokon a hírek, jó, van, ami igaz, de tudni kell szelektálni közte. De egyébként így van ez bármilyen híreknél is.
De hát pont ez jutott eszembe, hogy ez viszont egy picit fel is készít arra, hogy tényleg kritikai gondolkodással fogadj bármilyen információt. Tehát ha más nem, akkor legalább ez a haszna megvan a idézőjeles TikTok híradónak, hogy kell, sajnos meg kell tenni azt az extra lépést, de legalább hozzászokik az ember, hogy meg kell tenni az extra lépést, hogy tényleg utána néz annak, hogy amit itt láttam, az valós-e, vagy bármilyen manipulált, vagy álhírről van szó. Ádám?
Szerintem fontam úgy a TikTokon, még ha nem is szándékosan álhírek terjednek, akkor is igazából csak egy felszínes részletinformációt kapsz az adott témában, mert egyszerűen nem fér bele a formátumba az, hogy teljes körű tájékoztatást nyújtson valamiről, mert unalmas lenne, és a TikTokon kifejezetten az van, hogy az első, nem tudom, 3 másodpercben meg kell fogni a nézőt ahhoz, hogy maradjon, különben tovább görget mindenféle gondolkodás nélkül.
De igénylitek is egyébként a hosszabbat, vagy?
Én személy szerint jobban szeretem a rendes, hosszabb kifejtős műsorokat, de ez csak személyes preferencia.
Milyen social media felületeken vagytok aktívok? Nem a regisztrációt kérdezem, hanem hogy egyáltalán.
Hát szinte mindegyiken ott vagyok, aha, viszont a legaktívabb az inkább tényleg csak a Messenger üzenőfelületén, tehát én annyira nem szeretem mondjuk a Facebooknak azt a részét, hogy kiposztoljunk mindent, és hát még a TikTok is az, ahol elég aktívan jelen vagyok, azt gondolom, hogy az a első vagy második, hát ez mindig változik, de más felületen annyira aktív nem, ha már ott vagyok, de nem annyira szeretem aktívan.
Tartalomgyártóként, vagy tartalomfogyasztóként vagy te ezeken a
csak tartalomfogyasztóként.
Egy pont ma olvastam egy érdekes hírt. Egy amerikai felmérés szerint az volt a szalag címe, hogy a Z-generáció buktathatja meg a Google-t, nyilván kattintásvadász címmel, de az van ebben a kutatásban, hogy az amerikai 18-24 éveseknek már csak a 46%-a fordul a Google-höz, hogyha információra szükséges. Ez az egyel idősebb korosztályban, 25-39 CES korosztályban még 58% volt, 12% a különbség, de hogy ha bármilyen információra lenne szükségük, vagy nem tudom, tutoriálra lenne szükségük, akkor előbb néznek meg egy YouTube vagy egy TikTok videót. Megerősítitek, vagy cáfoljátok azt, hogy számotokra halott a Google?
Ha nem is halott, azt meg tudnám erősíteni abszolút, hogy inkább a TikTok vagy a YouTube, ahol, mert ott látom is, tehát vizuálisan ott van, és valahogy ez így sokkal jobb érzés.
Aha.
Én is Google-on tényleg csak a menetrendeket nézem, meg az iskola honlapját, ugye?
De ennyi. Az legyen a kezdőlapod, ez nagyon fontos, hogy az iskola honlapját azt gyakran keresd.
Ezt Ádám, én is megerősítem, mert én is inkább használok YouTube-ot tutoriálokra, vagy bármire igaziból, mert vizuálisan is bemutatják és elmagyarázzák az egészet. Ráadásul nincs az, hogy nem tudom, hallok valamit, aztán utána nem találom meg.
Ez szerintem egy olyan dolog, ami, mint most kiderült, számotokra tök természetes, hogy biztos mindenről van tutoriál a YouTube-on, vagy nem tudom, inkább megnézek egy rövid összefoglalót, akár még a sztárhírekről is, hogyha úgy alakul, mert azt is elmondja, nem tudom, valamelyik ilyen bulvár oldalnak, külföldi bulvár oldalról beszélek, annak is vannak ilyen 3-4 perces összefoglalói, hogy most ki mikor szakított Shawn Mendezzel, mondtam valamit. Van még szerintetek olyan jelenség, és lehet, hogy ha úgy van, akkor nyugodtan gondolkodási időt is adok hozzá, van még szerintetek olyan jelenség, ami számotokra természetes, jelenség vagy tevékenység, ami számotokra természetes, de mondjuk a szüleitek vagy tanárokitok korosztályá az nem érti, és nem tudom, fejcsóválva elmegy mellettetek, vagy a szobátok mellett, hogy na, hát ezek a mai fiatalok, de ti közben tudjátok, hogy hát ezt azért csinálom, mert nekem természetes.
Hát szerintem Sára. Az, hogy mennyi a képernyőidőm, és hogy mennyit töltök telefonon, vagy telefonozással időt, mert hiába telefonozok, az nem mindig az, hogy görgetem a TikTokot. Lehet, hogy azon tanulok, vagy ilyenek, és ez kívülről nem látszik, hogy én mit csinálok a telefonon, szóval, hogyha egy néni elmegy mellettem, csak azt látja, hogy én telefonozok, de én viszont azt látom, hogy olvasom a töri vázlatot, vagy ilyenek.
Aha. Hát igen, átalakult ilyen személyes számítógépé, és persze ezt ritkán elfelejtik. Vagy ő gyakran elfelejtik, bocsánat. Ádám?
Hát nekem ez nyilván ilyen nagyon más egy picit, mivel ugye én nagy részt gépen dolgozom, tehát ott szerkeztek képet, ott vágok videót, ott küldök át mindenfélét a...
Akár a Kamasz Fesztiválnak
akár is. Akár a Kamasz Fesztiválnak, de akár mondjuk egy ingatlanosnak, akivel együtt dolgoztam, vagy hasonlók. Úgyhogy én nyilván nagy részt gép előtt ülök, amikor dolgozom, és akkor tényleg igaziból dolgozom, és nem pedig azon, hogy szórakozok. Ennek ellenére azért igyekszem limitálni a képernyőidőmet, mert na, azért mégiscsak.
És például nem tudom, olvasni, most még vissza egy picit a Sárához, ami eszembe jutott, hogy akár olvasni is lehet telefonon. Igen. Tehát ez az, amit tök kevesen látok.
Én olvasni jobban szeretek könyvből.
Én is
sokkal feelingesebb az egész.
Aha. De érdekes. És egyébként jó, hogy mondjátok, mert ilyen e-book readert is én gyakrabban látok a velem egyidősöknél, vagy nálam idősebbeknél. De akkor a könyvolvasási kultúra, ez még jelen van nálatok. Igen. Nyugtassatok meg, mert ilyen vész harangot kongató híreket is lehet hallani, vagy hangokat is, hogy a mai fiatalok már nem olvasnak, de akkor ezt tudjátok
hát
saját részletekről.
Hát szerintem, aki jobban benne van az olvasásba, illetve több ideje olvas, az már úgy jobban megszokta azt, hogy ott van a könyv a kezébe, és beleteszi a könyvjelzőt, és becsukja, és holnap folytatom. Mint hogy kilépek a telefonomon az alkalmazásból, és így nem tudom, én a könyvet sokkal jobban szeretem.
Annyira megvan a varázsa, hogy elmegyek, megveszem a Libribe, vagy csak egy órát bent töltök, nem veszek csak egy könyvet, de az is lehet, hogy nem is veszek könyvet, mert még nem tudom eldönteni. Uh-huh. De ennek annyira megvan egy ilyen hatása, hogy ezt itt megvettem, az új könyv illata, nem tudom, ezek olyan dolgok, amiket mondjuk tényleg egy e-bookkal nem lehet pótolni, és akkor még hozzájön az, hogy ugye azért a szemnek is szerintem sokkal jobb, hogyha nem folyamatosan. Így is annyit töltünk a monitor és képernyő előtt, hogy ez még csak plusz.
És mi alapján választatok könyveket?
Bocsánat, én még az előző témához hozzácsatlakoznék.
Én már elgondoltam.
Szóval... Igazából azért is lehet, hogy a nálunk idősebb generáció az inkább e-bookot használ, ami alapvetően arra lett igaziból kitalálva, hogy ne legyen olyan bántalmas a szemnek, viszont azért hordozható legyen, mert ott például megvan az előny, hogy maga állítja a betűméretet, tehát nincs az, hogy bogarászni kell, mert kényelmes nagyságra
állítod. Már öregek vagyunk, és nem látjuk a kicsi betűket.
Röviden összefoglalva.
Bocsánat, ne viccelj. Azért is vagyunk itt. De értem. Nem szakítottalak félbe, befejeztem a gondolatmenetet.
Nem, befejeztem a gondolatmenetet.
Köszönöm szépen. A könyvekről, és az jutott eszembe, hogy most megint sztereotíp gondolkodásom lesz. Követtek például, nem tudom, YouTube-on, ha már erről volt szó, könyvismertetőket, könyvbloggereket, vannak ilyenek? Hát, ha vannak is, akkor követitek őket? Igen, Sára,
inkább
bocsánat.
TikTokon.
Aha.
Mert az egy rövidebb videó, és rövidebb videót kell megnéznem ahhoz, hogy el tudjam dönteni, hogy ez a könyv jó vagy nem.
Aha.
Nyilván ez egy rossz tulajdonság, hogy ez alapján ítélek, mert ami neki jó, lehet nekem nem, de...
Közben meg erről szól a marketing, tehát ezt nem tudod kikerülni sehol sem. Ez csak egy új formája a óriás plakátoknak, amik velünk vannak 30-40 éve. A TikTok meg 5 mondjuk, úgyhogy ezért lehet furcsább.
Én YouTube-on nem ismerek ilyen tartalomgyártót, biztos van. Igazából én személy szerint inkább ismerősök ajánlásai alapján szoktam könyvet olvasni vagy vásárolni, mert egyszerűen amúgy azért is, mert egyrészt TikTokon nem vagyok fönt, másrészt meg sokkal személyesebb az egész. És még hogyha úgy van, úgy döntök, hogy végén, miután elolvastam a könyvet, hogy ez nem nekem volt igaziból, akkor sem szoktam megbánni azt, hogy elolvastam a könyvet.
És egyébként milyen tartalomgyártókat követtek, ha követtek egyáltalán ilyen személyeket, akár bármelyik videós platformon? Influencereket? Ez egy szitok szó?
Nem hiszem, hogy
mondunk ki ilyet, az influencer az mindig pejoratív.
Nem feltétlenül, de hogy én több olyan háttartalomgyártót is követek, aki nyilván a szakmámmal való kapcsolatos, szakmámmal kapcsolatos technikai dolgokkal foglalkozik, és azokat mutat be. Ezen kívül, hát most mivel nagyon limitált a szabadidőm, ezért nem igazán szoktam másokat követni. Mint említettem, én szoktam nézni kifejtős műsorokat, most azok is nagyon lecsökkentek, mert egyszerűen érettségi munka, meg edzések, szóval. Ja.
Sára, Maja?
Hát én személy szerint egyébként nem követek konkrét tartalomgyártókat. Én szeretek minden tartalomgyártónak végignézni, mondjuk egy-egy... Én nem szeretem megítélni csak arról, hogy mondjuk mondják, vagy csak egy videót láttam esetleg, ahol szerepelt, vagy bármi ilyet. Én szeretek inkább többet is megnézni, és akkor független tartalomgyártótól, független témától én belehallgatok bármibe. És milyen
típusú tartalmakat szeretsz nézni? Mi van a táskámban? Én ennyit, tehát hogy én itt ragadtam le az internetes videóknál, hogy mi van a táskámban videója, mindenkinek van. Meg
ez most már inkább csak egy mém.
Ugye? Na jó, köszönöm. Tehát, hogy egy picit most már engem is savazzunk, de ezt vállalom. Szóval milyen? Hát, milyen?
Az utolsó utáni mémtől a hogyan tanuljunk 10 perc alatt témazáróra minden. Tehát, hogy ez egy annyira színes skála, hogy minden van, és minden, tényleg minden, mert egyszerűen mikor mi az, ami hirtelen szükséges, van, hogy csak lapozgatok, semmit nem találok, ami most pillanatnyilag megfogna, akkor ott is hagyom, de tényleg bármi, annyira bármi.
Ehhez hozzákapcsolódva, hogyan tanuljunk 10 perc alatt témazáróra, erről jutott eszembe az, hogy én filmösszefoglalókat szoktam nézni, mert van filmtörténet órám, amire minden héten kötelező filmet megnézni, és van, hogy nem fér bele, ezért így egy 10 perces összefoglalót megnézek, és az alapján próbálom megoldani a dolgokat. Bocsi, Lina, ne haragudj rám.
Sára? Nem musz. Ja, bocsánat, csak azt hittem, hogy te is kapcsolódnál még ehhez. Még a korábbi kérdésemet azt még picit most még kifordítanám. Van-e olyan jelenség a kortársaitoknál, korosztályatokon belül, ami viszont titeket is idegesít? Nyilván ti nem csináljátok, mert felvilágosult, értelmes, jófej emberek vagytok, de van-e olyan jelenség, amivel itt tudtok találkozni? És nem tetszik nektek? Nem biztos, hogy van, csak hogyha igen, akkor itt van most erre a lehetőség, hogy ezt beismerjétek.
Hát én így most, hogy gondolkozok, ez nem csak a saját generációnkban van, hanem úgy nagyon régre visszavezethető, de én a dohányzást ezt nem bírom. Az nem...
Főleg a fiatalkorú dohányzás.
Hát igen.
Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Benkopf Ádámmal, Pap Maja Tamarával és Szabó Sárával beszélgettünk, akiket, ha úgy veszük, a Kamasz Fesztivál hozott össze, és lesz Kamasz Fesztivál majd idén is, május 31-én várunk minden érdeklődőt, illetve vártok ti minden érdeklődőt korosztálytól talán függetlenül, de elsősorban a ti korosztályotokba beletartozókat, hogy ott összegyűjjetek a Városligetben, és hogy a piros lapot mutassatok a bántalmazóknak, mert hogy ez most éppen a kampánya a Kamasz Fesztiválnak, és egy flashmob keretében el tudjátok ítélni azokat, akik zaklatják osztálytársaikat és bullyingározatai. Ádám, Sára, Maja, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
Én is köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A saját nevem, illetve Gyürke Kata társszerkesztő és Csorba László technikus nevében is, és zajlik még a tavaszi túlélő gyakorlata a Klubrádiónak, úgyhogy ha gondolják, és van rá lehetőségük, akkor támogassák a rádió fennmaradását. Köszönjük szépen az eddigi támogatásokat is, de sajnálatos módon még nem jött össze az a kellő összeg, ami további időszakokkal ki tudná tolni a rádió működését. A 061-240-79-53-as, illetve a 061-240-69-53-as telefonszámon lehet igényelni a sárga csekket. Köszönünk szépen minden támogatást. Jövő héten pedig újra lesz jövő hangjai. Köszönöm szépen a figyelmüket. Penke Bencét hallották. Viszont hallásra.
A Jövő hangjai című műsorunkat hallották.